Folytassuk a János levelét. Ma reggel a János első levelének 4. fejezetéből a első 6 verset olvassuk el. Tehát János első levele, János apostol első levele, 4. fejezet első verstől. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis proféta jött el a világba. Az Isten lelkét erről ismeritek meg, amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Mi Istentől valók vagyunk, aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévelygés lelkét. Ez az ige szakasz és a benne levő gondolatok talán visszavezetnek bennünket egészen az ember teremtéséig, hiszen fontos megérteni, hogy hogyan lehet, hogy miért vagyunk mi kapcsolatban tulajdonképpen azzal a gondolattal, amit itt olvasunk ebben a néhány versben, hogy ebben a világban olyan hatások érik az embereket, ami nem látható módon hat, hanem azon a szellemvilágon keresztül, amelyik itt van ebben a világban. Ugye nem látjuk őket szemmel, de mégis meghatározzák az életünket. Mégis azt látjuk, hogy az a gondolkozásmód, az az életvitel, ahogy az emberek élnek, mi is és mindenki ebben a világban, valahonnan kapjuk az információt. Nem belőlünk származik, nem a testnek a terméke. És az első kérdés, ami itt felvetődik, és azt hiszem mindegyikünk tudja rá választ, hogy hogyan lehet kapcsolatba kerülni a szellemvilággal. Hogyan lehet kapcsolatba kerülni avval a szellemvilággal, akikről ez a szakasz beszél. Ugye a válasz nagyon egyszerű, mindannyian tudjuk talán ezt a választ, hogy hitáltal. Hitáltal lehet kapcsolatba kerülni. A nem látható dolgok, azok hitáltal fogadhatók be az ember számára. Szükséges ahhoz, még ha nem is tudja az ember születésétől fogva sokszor, hogy hit által él, hogy valamiben hisz, ami meghatározza a gondolkozásmódját, meghatározza az egész életvitelét. Még ha meg se fogalmazódik, akkor is így van ez. Még ha meg se tudja az ember ezt nem csak hogy fogalmazni, de nem is érti igazából, hogy miről van szó, akkor is erről van szó. És az egyik fő törekvése a gonosz szellemvilágnak, a sátánnak, vagy a Biblia nevezi az, hogy ne is törődjön ezzel az ember, hanem élje úgy az életét, mintha nem létezne, mintha csak a földi dolgok léteznének, csak a láthatók léteznének, mintha csak a láthatókra kéne nézni. Nagyon fontos különbség ez, Isten igéje, Isten szándéka, Jézus Krisztus szándéka és a sátán között, hogy Jézus Krisztus meg akarja mutatni, el akarja mondani, ki akarja jelenteni nekünk, hogy ő létezik, hogy Isten szellem vagy lélek, mindegy melyik szót használjuk ebben a vonatkozásban, értjük, hogy nem látható személy, és ő az ő szavával tartja föl ezt az egész világmindenséget, tartja föl ezt az egész világmindenséget. Ezt el akarja nekünk mondani, ki akarja jelenteni, és azt is ki akarja jelenteni, amit ebben a szakaszban olvasunk, hogy Isten elküldte a fiát Jézust, aki a Krisztus, ugye Jézus az a szabadítót, megmentőt jelent, a Krisztus pedig a felkentet, hogy ő az a felkent, aki megszabadítja. Jézus, aki megszabadítja, üdvösséget ad az embereknek, az emberiségnek, üdvösséget hoz. És ezért nagyon fontos nekünk is foglalkozni ezzel a kérdéssel. Nem lehet, az már nagyon jó dolog, hogyha valaki hajlandó elgondolkozni azon, hogy honnan ered az ő élete, mire kapta az életet, kitől kapta az életet, és kivel kell elszámolni az életünk felől. Ha már valaki ezen gondolkozik, és ezért keresi a megoldást, keresi azt, hogy mi erre a válasz, mi ezekre a kérdésekre a válasz, akkor már elindul tulajdonképpen azon az úton, ahol megtalálható Istennek a szeretete, ahol megtalálhatja őt Istennek a szeretete. Természetesen a sátánnak is az a célja, hogyha valaki ezekre a kérdésekre választ keres, akkor mutasson neki egy tévutat, egy olyan irányt, ami nem jó irány, nem az Úr Jézus, hanem más valamilyen utat. Összekötni valamilyen fajta szellemvilággal, csak nem éppen az Isten világával. És tulajdonképpen erről szól ez a szakasz, hogy ebben a világban nem csak Isten munkálkodik. Ugye az emberről tudjuk, a teremtés kapcsán a Biblia leírja, hogy alapvetően az ember szellemi eredetű lény, hiszen Isten belelehelte a porba, abba, amit kiformált a saját szellemét, és így vált az ember élő lélekké. Így vált az ember személyiségé. Így kapunk egy életet Istentől, és az Istenből származó élet az az, amelyik gondolkodni tud, amelyiknek Isten beleteremtette azt a személyiségünkbe, hogy döntőképes, gondolkozni képes teremtmények vagyunk. Egyedül ebben az egész teremtett világban az ember ilyen. Az összes más teremtmény, az tulajdonképpen Isten egyenes parancsa alapján él. Mind a világ, az állatvilág, növényvilág, az egész teremtett világ, de ugyanígy vannak az angyalok is. De tudjuk, hogy a bűneset azért történt, mert volt valaki, aki fellázadt Isten ellen, még a világteremtés, vagy a föld terem, ember teremtése előtt, és elvitt magával nagyon sok angyalt, akiket démonoknak nevezünk, magával vitt a sátán, és föllázadt Isten ellen, és ez a lázadás az emberre is kihatott. Akkor került az ember kapcsolatban a sátán, amikor Isten adott neki egy parancsot, adott neki egy olyan utasítást, amiben az volt, hogy ezen a földön ő a földnek a gazdája. Ő a tulajdonos képviselője, Isten a tulajdonos, Isten képviselője, művelje és őrizze ezt a földet. De ebbe rondított bele, hogy a sátán azzal, amikor tulajdonképpen csak egy betűt változtatott meg Isten utasításában, amikor azt mondta az embernek, hogy ugye azt mondta az Isten, hogy egy fáról sem ehettek. Ugye Isten azt mondta, hogy egy fáról nem ehettek, a sátán meg azt mondta, hogy egy fáról sem ehettek. És ez az egy betű különbség, és annak a beállítása, hogy Isten rosszat akar az embernek, nem akarja igazán a legjobbat a sátán akarja az embernek, ezt elhitte az ember. Hitáltal kapcsolatba került így, azzal a szellemvilággal, azzal a szellemiséggel, azzal a földi rendszerrel, aminek a képviselője volt a világ fejedelme, ahogy a Biblia is nevezi. És a világ fejedelme a mai napig is meghatározza minden megszületett ember életét abban, hogy automatikusan bele születünk ebbe az örökségbe, mert Isten elszakadt az embertől abban, hogy mivel az ember a bűn, a sátán szavára adott hitelt, ezért Isten megszakította vele a kapcsolatot. Isten nem tud abban a bűnnel és azzal az életformával kapcsolatban lenni, amelyikben nem ő ráhallgat az ember, amelyikben nem ő a tekintély, amiben nem ő az elsődleges és az egyetlen tekintély. És ebben változtatja meg Isten az ember életét, akarja megváltoztatni, amikor elküldi Jézust ebbe a világba, hogy általa újra lehetővé válik az Istennel való kapcsolat. Újra lehetővé válik az Istennel való egyenes kapcsolat. A személyiségünk megváltozhat akkor, ha hiszünk Isten szavának, és megértjük, hogy számunkra Jézus Krisztus az a megváltó, aki átváltoztatja az életünket, hoz az életünkbe új életet, egy olyan új életet, aminek az a lényege, hogy Isten szavára akarunk cselekedni, hogy Isten szavának adunk hitelt, hogy hitelt adunk a Biblia kijelentéseinek, amire más azt mondja, hogy butaság, mert fölösleges ezzel foglalkozni, az a lényeg, hogy sok pénz legyen, az a lényeg, hogy gazdagok legyünk, jól éljünk, egészség legyen, a többi nem számít, ugye ez a megvakított ember gondolkozása. A Biblia meg ezzel szemben azt mondja, hogy egy fontos dolog van, kapcsolatban legyél a Teremtővel. Legyél kapcsolatban azzal az Istennel, aki adta az életet, és aki számon kéri, hogy mit csináltunk ezzel az élettel. Ez a legfontosabb. Az összes többi az Úr Jézus szavai szerint is mellékes. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ha valaki az Isten országával törődik, akkor többi, az ráadásul megadatik neki. Persze, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy mennyi ember van, akinek nem adatott meg ez a ráadás. Mennyi ember van, aki hívő létére talán szegényen él, emberileg nézve. De ez azért van, mert mindig egy torz tükröt nézünk. Egy olyan tükröt nézünk, amiben a bűn tulajdonképpen eltorzította a nézőpontunkat, a mi szemünket, a mi látásunkat. Eltorzította, mert mindig azt helyezi előtérve, ami a lényegtelen, ami tulajdonképpen nem határozhatná meg az ember életét, ugye ez a földi dolgok. Azt látjuk, hogy nagyon sok intő példát ad Isten, hogy az emberek megértsék, hogy mennyire mulandó, mennyire semmi, mennyire tényleg esetleges a földi lét is maga, de a földi gazdagság is. Amikor látunk embereket egyik pillanatra a másikra, akár egészségeseket meghalni is, tönkre menni is, nagyon sok mindent látunk. Látjuk azt, hogy ezek figyelmeztető intőjelek, de az emberek legtöbben mégis úgy gondolkoznak, hogy ez velünk nem fordulhat elő. A másik előfordulhat, velünk nem fordulhat elő. Pedig ez nem így van. Amikor belekerül valaki egy olyan helyzetbe, amire azt gondolta, hogy ő soha nem kerülhet bele, akkor döbben meg esetleg, hogy és esik össze, és megy teljesen tönkre az élete, hogy az, amiben reménykedett, a földi élet céljai, azok egyik napra másikra szétfosztottak előtte. De olyan nagy dolog az, hogy Isten azért mondja el az evangéliumot, az öröm hírt a számunkra, hogy visszavegyen, visszavezessen bennünket az ő országába, visszavezessen a vele való kapcsolatba. Hit által. Nagyon hangsúlyos ez a szó, hogy hit által, hiszen a Biblia nagyon sokan elmondja, hogy hit nélkül nem lehet az Istennek tetszeni. Hit nélkül nem lehet az Istennel kapcsolatba kerülni. A benne való élő hit nélkül. Az élő hit azt jelenti, hogy én komolyan veszem, amit mond Isten. Komolyan veszem, hogy az, amit csinálok, ha nem vele van kapcsolatban, nem tőle veszem, akkor a halálba vezet, a tönkremenéshez vezet. Komolyan veszem, hogy azok a dolgok, amik hatnak rám a környezetemben, azokat hagyjam elmenni a fülem mellett és a szívem mellett, hanem hallgassak Istenre. És úgy éljek, az alapján cselekedjek. Ugye nagyon szemléletes példákat tudunk a hitre mondani, de ezek mind olyan példák, amik valamilyen módon azért sántítanak. Ugye elmondta itt egyszer azt, amit is mondta azt a példát, amikor itt volt, hogy ő a Balatonjegére nem mer rámenni. És mindig mondják neki, hogy gyere nyugodtan, nézd meg, itt van 1000 ember a jégen, senki nem szakad be, olyan vastag a jég, hogy nyugodtan jöhetsz. De ő úgy gondolja, hogy alatta majd be fog szakadni. Ugye józan szemületű ember azt mondja, hogy ha már rajta van egy csomó ember azon a jégen, akkor én is rámetek, biztos nem fog beszakadni. De ez is hit kérdése. Ugye akiben nincs meg ez a hit, hiába mondjuk neki, hogy hát butaság, meg hogy miért félsz ennyire. Annak az embernek, akinek a szívében nem lehet valóságos a hitnek arra nézve, amit meg kell cselekedni, annak az életében mindig félelmet gerjeszt valami, amit úgy tesznek, hogy nem hisz benne. Ezért mondja a Biblia azt, hogy ami hitből nincs, ami nem hitből, az Úr Jézusba, Isten vezető hitből teszünk, az bűn. Hiszen az a bizonytalanság, amit az eredményez, hogy nem hiszünk Istennek, az visz bennünket különböző bűncselekvésekhez. De ez a természete az embernek, ez a természet, és így születünk. Így születünk, hogy tesszük a dolgainkat, éljük az életünket, éljük úgy, mintha minden működne Isten nélkül is, mintha minden fölött hatalma lenne az ember. Mintha minden fölött hatalmunk lenne. És nagyon sok minden fölött látszólag van is hatalmunk, igaz? Látjuk, hogy az emberek élete, éppen tegnap voltam egy 35 éves érettségi találkozón, és elnézve az osztálytársaimat, úgy gondolják, így ebben a korban, amiben vagyunk, ebben a 50 pár éves korban, hogy nagyon sikeres életet élnek általában sokan. És emberileg nézve tényleg azt lehet mondani, hogy sokan irigylésre méltó helyzetben vannak, anyagilag vagy munkahelyileg, pozícióileg, nagyon sok orvos van közöttük. És talán azt lehet mondani, hogy sokan még értelmes, tényleg emberileg nagyon értelmes dolgokat tesznek. És úgy elnéztem, hogy milyen szép társaság, milyen szép emberek, szépen fölöltözve, telegánsan, kimosakodva. Tényleg milyen jó rájuk nézni, hogy így az ember régen nem látta őket, néhányan, akik messze kerültek és eljöttek ezért. De úgy bennem volt az a szomorúság, hogy ezeknek olyan jó az életük, emberileg nézve, nem kell az Úr Jézus, nem kell nekik Isten szeretetet, nem érdekli őket. Amikor ugye párszor szóltam erről, hogy mi máshogy élünk, és más az életünknek az egész beállítottsága, lényege, irányultsága, akkor gyakorlatilag olyan pillanatok alatt olyan alapzaj lett, ami lehetett érzékeny, nem érdekli őket. Az érdekli, hogy hívják a gyerekeket, hogy ugye az kuriózum, hogy ennyi gyerek van, és akkor hogy hívják, hány évesek, el tudom-e mondani, ugye el tudom-e mondani a saját gyerekeim nevét. Úgyhogy ez volt a fontos. Ez nagyon érdekes volt, hogy azért tudom-e, hogy ki hány éves. Na, ugye hát ez... Nem tudom, mire gondoltak, hogy annyira ügyen vagyok, hogy már elfelejtem a saját gyerekeim nevét, de na mindegy, hát úgy ismertek meg az iskolában, nem tudom, annak idején. De ez érdekelt őket, ez fontos volt, mert ez ugye tényleg, így meg, hogyan. De az, amikor ugye az evangéliumról vagy arról, hogy Isten szeretetének a követése a fontos az életünkben, arról az nem érdekelt őket. Talán egyes beszélgetésnek, személyes beszélgetésekben még inkább, de őket sem nagyon. Tehát nem érdekli azokat az embereket sokszor, akik ott állnak, hogy már három osztálytársunkat elvesztettük, meghalt három osztálytársunkat az osztályból, és emellett olyan nagyon lazán elmegy mindenki. Hogy az egyik szülés után valami fertőzés következtében halt meg, a másik talán nagyon sokat ivott, azért halt meg, a harmadik meg öngyilkos lett. Senkit nem foglalkoztat különösebben, sajnálják, meg ugye megemlékeznek róluk, de nincs mögötte az a gondolat, hogy hát velem nem fordulhat elő, ugye lesz holnap, hogy vége az életnek. És ugye többen elmondták, hogy élnek még a szüleik, hogy ők remélik, hogy ezt a genetikai örökséget tovább viszik, hogy sokáig élnek, ugye 80 évesen vagy 90. De hát ezt nem lehet tudni. És ugye ezekből a mondatokból lehet érzékelni, hogy van egy bizonytalanság azért az emberekben. Hiába jó minden, de hát remélem, hogy azt, hogy abban hisz, hogy az a genetikai örökség még kitart egy 30 évig, ami a szüleitől örökölt, még élhet annyi ideig. És akkor mi van? Ugye 35 éves érettség találkozunk, úgy elröpült az 35 év, de semmi, ugyanígy el fog röpülni a következő 30 is, ha megéri valaki. És mi van utána, ugye? De ezeket az embereket egyenlőre nem érdekli. Mert abba versenyeznek, hogy ki tud talán jobb előmenetet, jobb pozíciót, sikeres orvosi karriert befutni, vagy elmondani. Ugye mi osztályban 21 orvos lett, mert biológiai tagozatra jártam, és nagyon sok orvos lett az osztályban. Van közöttük Amerikában kutató, aki úgymond nagy ember. És fontos ez nekik, nagyon. És azt láttam, hogy megvakította őket a világfejedelme ebben. Hogy Hallanak ugyan az evangéliumról, nyilván hallanak, mert nem csak most, máskor is hallanak, de nem érdekli őket. Nem érdekli őket az az örömhír, amit a Biblia tartalmaz. És van még egy veszély, amiről ez a szakasz szólt, ezen kívül nem is érdekli őket, az, hogy igazából kinek is higgyen az ember. Ugye itt leírja a Biblia, hogy nagyon veszélyes helyzet van a világban, hogy van veszély, hogy mi az eredete valaminek, hogy mi a forrása. Nem is azt számít sokszor, hogy milyen jelei vannak, vagy mit mondanak az emberek, mert sokan, ugye sokfajta hirdető, aki tévtanító, aki nem az Úr Jézust képviseli, az is jókat mond, és sokan a Bibliával a kezükbe mondanak dolgokat, de meg kell nézni, azt mondja itt az ige, hogy mi a forrása, mi az alapja valaminek, mi a középpontja. A középpontja az Úr Jézus. Az Úr Jézus Krisztus, aki Jézus a Krisztus, tehát, és azt mondja itt az ige, hogy Jézus a Krisztus testben jött el. Hogy Jézus a testben eljött Krisztus. Magyarul a megmentő, a megszületett felkent király, aki a földi körülmények közé a földre született felkent király. Isten küldötte, Isten által küldött megmentő. Hogy ő van a középpontban. Ő az, akiből kiindulnak azok a tanítások, vagy azok a gondolatok, vagy azok az elvek, amiket tanítanak, vagy azok, amire követni hívnak bennünket. Vagy egészen más van azok a középpontban. Lehet, hogy őróla is beszélnek, vagy elmondják, mint ugye, sok vallásban, hogy ő is létezett ember, persze tudjuk, nagy ember, nagyon jó, amit csinál. De ő is csak egy ember volt, mondják ugye néhány vallásban. Itt a Biblia világossá teszi, hogyha a forrása, a középpontja nem az, ami hitünknek és valakinek a hirdetése, vagy amire követőket keres magának, nem az Úr Jézus Krisztus, mint a megváltó, mint a felkent király, hanem valami más, mindegy, hogy mi az, akkor az nem Istentől van. Ugye ezek nagyon kemény szavak. Azért kemény szavak, mert azt mondja ez, hogy Istentől csak egyedül az Úr Jézus Krisztuson keresztül, Istenhez egyedül az Úr Jézus Krisztuson keresztül lehet jutni, mint személyes megváltón keresztül. Ezt nem ez az ige szakasz tartalmaz, ugye, hanem máshonnan tudjuk, hogy ahhoz személyesen be kell fogadnunk Jézus Krisztus, mint megváltót, aki testben született és itt élt a Földön, és a keresztre ment értünk, hogy valaki kapcsolatban legyen. Ez szent a hit, hogy az élő hit, hogy én hittel befogadom Jézust személyes megváltónak, mert fölismerem és elismerem, hogy igaz, amit Isten mond róla, hogy a bűneim miatt az örök kározat része az én sorsomnak, az én ítéletemnek, ettől akar engem Isten megmenteni. De nem csak az örök életben akar megmenteni, hanem már a földi életben. A földi életben azt akarja, hogy ne a világ fejedelme, ne a világ szellemisége, ne valamilyen tévtanító szellemisége, se a saját testem kívánságai és a világ kívánságainak kielégítése legyen az életcélom, és az alapján azután menve éljek, oda tegyem a hitemet, hogy ez a fontos, mert azért ezt fel kell ismerni, hogy ez ugyanúgy egy választás. A hitnek a választása, ugye a hitemet odaadom, hogy én igenis a világban akarok élni, ebben a világban, ezen a földi életben akarom elérni azokat a dolgokat, amiket kínálnak elém. Kiválogatom azok közül, ami az én konkrét személyes célom, és azután megyek, és azután hittel élem az életemet, hogy el fogom érni. Ilyen az embereknek az élete. Ugyan nem fogalmazódik meg, hogy ugye van egy sor, felsorolva egy Excel táblában rengeteg cél, és én pipálgatom ki közülük ezt meg ezt, a többit meghagyom másnak. De végül is ez történik. Ez történik, ha végiggondoljuk, hogy nagyon sok minden van, amiről azért nem megyünk utána, mert belátjuk, hogy úgyse sikerülhet nekünk. Ugye valószínű egyikünk se akar ma már, itt aki közülünk van, olimpiai bajnok lenni, mondjuk rudúrásban. Igaz? Mert az egy olyan sport, ami nagyon nehéz, és ugye fiatalkorban is nehéz megtanulni,
öregkor meg lehetetlen.
És ugye ezt mi már egyikünk se pipálnánk ki a rangsorba, ugye, vagy abban a sorozatban, hogy hát én olimpiai bajnok akarok lenni rudugrásba, mondjuk a következő olimpián Brazíliába. Ugye senki nem tűzi ki célul. Közül. De van, aki kitűzi. Honnan tudjuk ezt? Honnan, hogy indulni fognak az olimpián, abban a számban többen. És csak azért indulnak, hogy nyerjenek. Mi abban nem fogunk indulni. És sok ember nem fog indulni ebben. De nagyon sok ember viszont azokat a célokat, amik sokkal előbbre vannak a listán, azokat igenis kipipálják. Az egyik, egészség. Legyek egészséges. Mindent megteszek, vagy legalábbis amit tőlemtek megteszek, hogy egészséges legyek. Itt is az osztálytársaim közül, és azért mondom ezt, mert friss élmény a dolog tegnap volt, ugye csomóan vannak, akik egészséges életmód hirdetők. Ők nem is tudták, de ők is tulajdonképpen ott evangelizáltak. Amikor elmondták, hogy ők megváltoztatták az életvitelüket, és zöldség előbb lettek. Mert a hús az ártalmas, de a zöldség az jó. És egyedül ez a cél a vezető. Ezért itt is pénzér úr, én nem kérek abból, amit az étlap, én majd külön jöjjön hozzá. Ezzel tulajdonképpen ugyanúgy képvisel valamit, egy szellemiséget valaki, mint azzal, amikor az Úr Jézusról beszélünk. Természetesen ezek látszólag kis dolgok, de nem, mert meghatározza az embernek az életmenetét. Meghatározza azt, hogy kinek hisz igazán. Nem erről van szó, hogy baj, ha valaki nem eszik húst, de az, hogyha az gyakorlatilag vallássá válik, és a hitnek a tárgyává válik, akkor igenis baj. Mert a hit az Úr Jézusra kell, hogy kösse az ember életét, Istenhez kell kösse, és aztán azon belül, hogy úgy gondolja, hogy ő ezt teszik, vagy azt teszik, ezt szabadon választott. Ez van a Bibliában, hogy senki nem mondja a másiknak, hogy baj, hogy mit eszel, mert minden, amit eszel, az Istentől van. Valaki megeszi, valaki nem. Ebben nincs probléma. De ha valaki ebből hitet, vallást csinál, vagy követendő dolgot csinál, azt mondja mindenkinek, hogy mindenkinek ezt kell csinálni, és akkor majd egészséges, és sokáig élsz, ugye? Ez már nagy baj. És sajnos ez van, hogy ezt látjuk a világban, hogy ezek a célok egyre több ember számára ugye célokká válnak, mert fontos az egészség, mert fontos, hogy sokáig éljen valaki. Fontos, hogy élj az életét mondjuk 8 éves kor. De hogy mi van azután, nem érdekel, csak éljünk sokáig. És legyünk egészségesek. De ez az egész egy csapda, mert előbb-utóbb látja az ember, hogy vége minden egészségnek. Vége minden életnek, földi életnek. És ezek az emberek, de ennél sokkal ravaszabb célok is vannak, mert ez még világosan, egyenesen követhető. De nagyon sokkal ravaszabb cél van, amit a sátánhoz elénk, aki nem vallja Jézust Krisztusnak, nem vallja személyes megváltónak, nem vallja, hogy szükséges személyes megváltóvá lenni Jézusnak. Nagyon sok olyan ember van, akiről itt az ige beszél, tulajdonképpen csak kétfajta szellemiség, de sok ember, sok lélek van, aki képviseli ezt a szellemiséget. Nagyon sok ember van, aki az Istennel kapcsolatot egészen máshogy képvisel. Képviseli, hogy igenis meg kell ismerkedni Istennel, de nem az Úr Jézus Krisztuson keresztül, hanem valamilyen más módon. És ezek a más módok, ezek nagyon széles palettát fognak át, de ezekről mondja az Úr az ige itt, hogy ezek nem az Istentől vannak. Nagyon egyszerű, nem bonyolult ennek az eldöntése. Ha tényleg valamiben megnézzük a forrását, hogy a középpontja Jézus Krisztus mint megváltó, azt mondja itt az ige, hogy az Istentől van. De ha nem, akkor pedig nem. Ilyen egyszerű eldönteni, hogy ilyen egyszerű dolog az, hogy mi az, aminek higgyünk, és mi az, aminek ne higgyünk. Talán azért azt hozzá kell tenni, hogy Isten szent lelke szelleme munkálkodik ebben a világban, és munkálja az emberekben, hogy higgyenek az Úr Jézus Krisztusban, hogy higgyünk az Úr Jézus Krisztusban. És azért veszélyesek ezek a tévtanítások, mert nagyon hasonlítanak sok mindenben az eredetire. Ugye a sátánra azt írja Biblia, hogy egy nagy utánzó. Utánozni tudja, vagy utánozni akarja az Istennek a szeretetét, kegyelmét abban, hogy úgy jelenik meg sok esetben, hogy a Biblia mondja, mint világosság angyala. Hogy megtévessze az embereket. Megtévessze azokat, akik tulajdonképpen akarnak menni Istenhez, akik keresik az utat Istenhez, akikről azt írja az ige, hogy választottak, tehát, hogy ők már hív, akiket hív Isten a megtérésre, de meg akarja téveszteni még azokat is, akikben talán már a hit ott van. Meg akarja téveszteni a hívőket is. Hogy ne éljenek úgy, adjanak hitelt sok mindenben az ellenségnek. Ugye, amikor így fogalmaz az ember, hogy hitelt adni az ellenségnek, akkor tudjuk, hogy ez egy rossz dolog. De amikor a sátán jön az utánzói magatartásában szép dolgokkal, olyanokkal, amik látszólag hasonlítanak arra, amit a Biblia mond, akkor már sokkal nehezebb eldönteni, hogy jó az, amire hívnak bennünket, vagy nem. Rengeteg fajta ilyen irányú tévtanítás is van, amelyik máshova helyezi a hangsúlyt. Nem az Úr Jézusra helyezi a hangsúlyt, hanem máshova. Egész máshova. Nekünk nagyon fontos az, hogy mindig az Úr Jézus legyen a középpontban. Az Úr Jézust, mint messiás, mint a mi személyes megváltónkat állítsuk a középpontban, legyen a hitünk alapja, és ránézve éljük az életünket. Hozzá hasonlítva, az ő szavaihoz hasonlítva, ő szavaihoz mérve állítsunk minden egyes tanítást, minden egyes döntéshelyzetet oda, ami szívünk döntési helyzetére, hogy mi mellett mondjunk igent, és mi az, amire mondjunk nemet. Ez egy nagyon fontos megkülönböztetés. Ugye ez a minden szellemnek, vagy minden léleknek kifejezés, ez nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy amit az előbb is mondtam, két fajta. Vagy az Úr Jézus Isten szelleme munkálkodik, vagy valamilyen embereken keresztül, vagy nem az Isten szelleme munkálkodik. És mindegyikünkre hatással van, hatással akar lenni az ellenség ebben a világban. Ha már a lelkünket nem ölheti meg, nem veheti el az üdvösségünket, hogy a Biblia világosan megmondja, hogy akiben ott él az Úr Jézus, hitáltal befogadta a szívébe, attól az örök életet nem veheti el a sátán, de megkeserítheti, tönkretelheti az egész földi életét azáltal, hogyha nem éber az ember, hanem a hitét az életvitelében odaadja olyan dolgokra, amiben nincs ott az Úr Jézus. Lehet, hogy nem bűnös dolgok azok, nem nagy bűnök, nem olyan cégéres bűnök, amiben azt lehetne mondani, hogy világos, hogy nem szabad egy hívőnek részt venni. Hanem csak olyan dolgok, amik félreviszik az ember életét, eltávolítják az Úr Jézus követésétől. Eltávolítják attól az életviteltől, amit szeretne Isten, ha élnénk. Hogy megmaradjunk azon az életpályán, amit ő szánt nekünk. És ez pedig az, hogy úgy éljünk, mint az ő gyermeke. Úgy éljünk, mint aki őt képviseli, az ő családját. Isten király uralmát képviseli ebbe az életbe. Nem lehet egyszerre kétfajta rendszer, kétfajta értékrendet képviselni. Vagy képviseljük, mindenhol élünk az Úr Jézusnak a személyiségét, és mint megváltó rajta keresztül az ő családjának a dolgait, mint Krisztus családjának a tagjai képviseljük, és arról beszélünk, és arról teszünk bizonyságot az életünkre, a döntéseinkkel, a beszédünkkel, vagy kialakul egy teljesen képlékeny, az emberek által nem világos helyzet, hogy ugyan ő beszél Istenről meg a vele való kapcsolatban, az életvitelében pedig teljesen mást látunk, azt látjuk, hogy ugyanolyan, mint mi. És ha nem különbözik az életvitelünk, a világ életvitelétől semmiben, hogy azt tapasztaljuk, hogy nagyon kevés dolgokban különbözik, akkor érdemes megvizsgálni a céljainkat, a döntéseinket, hogy jó felé megy-e az életünk. Ez a veszélye annak, hogy valaki nem is tudja, de hitelt ad olyan gondolatoknak, olyan dolgoknak, ami nem az Úr Jézustól van, nem Isten szent lelkétől van. És nagyon egyedi ez a dolog mindegyikünk számára. Itt nincsenek, hogy úgy mondjam, sablonjai az ellenségnek. Mindenkit a saját területén, vagy azon a területen, ahol megfogható, vagy kísértető, ahogy az igény is mondja, ott fogja támadni. És észrevehet, és szinte észre veszi az ember, hogy vannak dolgok, amiben igenis neki ad hitelt és enged. Azért, mert egyetért, ami belső rendszerünk, az óemberi természetünk, vagy a Biblia mondja, a kívánságaink, a céljaink együtt mozognak azzal, amit a sátán kínál nekünk. Ő tudja, hogy mikor mit kell kínálni az ember. Olyan jó lenne, ha fölismernénk ezeket. Az világos dolog, hogy azt mondja az, itt az ige, itt az 5. versben olvastuk azt, hogy ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Ugye ez egy nagyon egyenes beszéd, és nagyon jó felismerhető ez. Ezt mondja máshol is a Biblia, hogy vannak olyan tanítók, akik azért mondják, amit mondanak, mert a hallgatóknak arra viszköt a fülük. A hallgatók azt szeretnék hallani. És ezért arról beszél, ugye a prédikátor, vagy aki beszél, vagy a igehirdető, vagy más hirdető, amit hallani akarnak az emberek. És így összetalálkozik egy hallgatóság, meg a beszélő, megerősítik egymást abban, hogy jól gondolkoznak. Jó helyen járnak. És azt mondja itt az ige, hogy ez azért van, mert mind a kettőnek az egész szellemisége, az egész gondolkozásmódja a világ fejedelmétől származik, ezért egyetértenek dolgokban. De ugyanígy van ez az evangéliummal is. Ha mi egyetértünk az Úr Jézus Krisztusban való hitben, akkor nekünk együtt dobban a szívünk az igére. Akkor nekünk ugyanaz jelenti az örömöt, ugyanazok a gondolatok, kijelentések, amiket a Bibliában olvasunk és beszélünk róla, ugyanazt jelenti. Ugyanúgy igen, vagy ámen tudunk rá mondani, hogy mondja a Biblia is. Hogy így gondolom én is. Azért, mert a Bibliában hallottak, vagy olvasottak, mindegyikünkben, ha ott lakik az Úr Jézus Krisztus szelleme, szeretete, Isten szelleme bennünk, ugyanazt a hatást gerjeszti. Ugyanazt gerjeszti. Ugyanazt az egyetértés gerjeszti. És az egy jó dolog. Az egy nagy dolog. Az egy erősítés. Megerősíti azt, hogy én, amit gondolok, én, amit olvasok a Bibliában és megértettem, azt gondolja a másik is. És ez a megerősítés, ez szükséges, mert olyan emberek vagyunk, akik nem csak egyenesen Istennel vagyunk kapcsolatban, hanem óriási szükségünk van az itteni földi síkon, a viszintes síkon levő megerősítésre. Az emberek közötti kapcsolatra, arra megerősítésre, hogy én ezt gondolom, te is. Ez a világi gondolkozás alapja is, hogy sokan ugye arra hivatkoznak, hogy én azért csinálom, mert a Józsi is ezt csinálja, a Pisti is ezt csinálja, mindenki ezt csinálja, én is ezt csinálom. Ugye? Anyagi dolgokban, döntésekben, társadalmi normák alakulnak ki. Sajnos rossz irány, vállásokban is. Ugye? Amit valaki csinál, az követendő példával lesz a másik számára. És ugyanígy van ez a hívők életében is. A hívők is, ugye, ahogy az Zoli is mondta, hogy sóvá kell, hogy változzunk, mint ugye nem egy darab ember, hanem mint közösség, mint eklézsia tagjai, akik képviseljük Isten szeretetét ebbe a világba. És ez egy nagyon nagy dolog, hogy nem vagyunk egyedül. Hogy mi a győztes oldalán állunk, az Úr Jézus oldalán, aki győzött a hál és a bűn fölött a kereszten, és nem csak mint Istennel tartók vagyunk, hanem mint egymással tartók is. Mint földi csapata, közössége Istennek, és erről beszél az ige sok helyen Pál apostol leveleiben, hogy ez nagyon jó dolog, és nagy szükség van rá, hogy közösen erővel tudjuk képviselni, mint Krisztus tagjai, Krisztus testnek tagjai az evangélium üzenetét, Istennek a Szent Lelkének az üzenetét. És ez az új élet, ez ami bennünk munkálkodik, ez azt mondja az igeit, hogy erősebb, mint a világ szellemisége. Azt mondja, hogy legyőztétek, ugye ez a 4. versben volt, Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket. Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Azt mondja itt az ige, hogy, és máshol is, hogy az Úr Jézus a győzelmével legyőzte az ellenségnek a hatalmát. Legyőzte az ellenségnek a hatalmát. bennünk? Ugye ez egy kérdés is. A Isten előtt a Biblia azt mondja, hogy legyőzte. Isten úgy tekint az Úr Jézusra, és azért támasztotta föl, és helyezte vissza az Atya jobbjára, tehát a trónra az Úr Jézus, és adott hatalmat az egész világ mindenség fölött neki, mert Isten elfogadta a megváltó művet, a kereszthalálát, Jézusnak az áldozatát. És ezért Isten győztesnek kiáltotta ki Jézus Krisztust a sátán felett. De minden ember szívében ugyanez a győztes kiáltás el kell, hogy hangozzon. Személyes döntésünkkel, megértésünk, meg kell, hogy értsük, hogy a mi életünkben is az Úr Jézus győzni tud a világ fejedelmének a hatásai alatt. A világ hatásai a felett győzni tud. A világnak abban a hatásában, ami ki akar vonni bennünket az Úr Jézusnak a szeretetéből. Ki akar húzni, ki akar vonni bennünket Isten kezéből. El akar vinni egy másik útra mindig. Mindig máshova. De azt mondja itt az ige, hogy nekünk nem kell aggódnunk. Nem kell félnünk. Nem kell attól félni, hogy erősebbek azok a támadások, vagy erősebb az a szellemiség, aki a világban van, mint aki bennünk van. Az Úr Jézus erősebb, győztes, és ezt tapasztalhatjuk. Ezt tapasztalhatjuk nap, mint nap, de azért nagyon fontos megjegyeznünk azt, hogy Isten velünk nem úgy dolgozik, ahogy az egyéb teremtményével az előbb is mondtam. Isten úgy teremtette az embert, hogy minden egyes döntésével, amit ő döntött, nekünk is egyet kell értenünk. Azt a fajta életet, amit ő ad nekünk, azt csak úgy élhetjük, ami is akarjuk élni. Ami szándékunk, törekvéseink nélkül, hogy mi szeretnénk úgy élni, ami hitünk mindennapi életgyakorlata fordítása nélkül, nem fogunk tudni ellenállni az ellenség hatásainak, a világ szellemiségének. Azért nem fogunk tudni ellenállni, mert bennünk is ott munkálkodik, születésünktől fogva. És hogyha mi nem akarunk az Úr Jézusnak engedni, mi nem akarunk az ő győzelmével győzni azok felett, ami belőlünk is támadásként jönnek, akkor vesztesek leszünk. Vesztesek leszünk a harcban. Azokban a hétköznapi harcokban, amik meghatározzák az életvitelünket. A csatát az Úr Jézus megnyerte. De a napi harcainkat megnyerjük? Megnyerjük az Úr Jézussal? Vagy nem is érdekel bennünket, mert úgyis meg vagyunk mentve, az Úr Jézus váltsága érvényes ránk, nem tud kiragadni bennünket senki az örök üdvösségbe, és ezért élhetünk, ahogy akarunk. Ugye ez egy nagyfokú szeretetlenség lenne az Úr Jézus felé, aki az életét kellett, hogy adja. Amire mi azt mondjuk, hogy ingyen kegyelem, azt tudjuk, hogy Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak milyen drága volt, és milyen nagy árat kellett neki fizetni ezért. Aztán a 6. vers a vége, amit itt olvastunk, az azt tartalmazta, azt mondja ez a vers, hogy aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Ezt is azt gondolom, hogy nagyon komolyan vehetjük. Nagyon komolyan vehetjük, hogy ami ugye itt feltételezi János apostol, hogy akinek mi beszélünk, akivel kapcsolatba kerülünk, azok látják a mi életünkben az Úr Jézus. Láthatják Istennek a munkáját. Láthatják azt a másfajta életvitelt, amit élünk, mint hívő emberek. És ezek után, ha láthatják és beszélünk az Úr Jézusról, akkor azt mondja, hogy az, aki hallgat ránk, az Istentől van, és tulajdonképpen testvérünké fog válni. Mert aki hallgat ránk, az azt jelenti, hogy ő is kapcsolatba fog kerülni az Úr Jézuson keresztül Istennel. És ez egy újabb felelősséget ró ránk, abban, hogy hogyan élünk. Mert ugye itt mondhatnánk, hogy mi mondtuk a másiknak, nem hallgatott ránk. Na de azért azt is meg kell nézni, hogy mit mond a másik erre. Lehet, hogy azt mondja, hogy hallotta tőlünk a szavakat, de az életünk egész más, mint hogy. Egész más, hogy beszél az életünk, mint a szavaink. És lehet, hogy azért nem hallgat ránk valaki, mert nem az beszél, amit mondunk, hanem az, akik vagyunk. És ugye ezt látjuk, hogy az emberek sokszor a vallásos világra mutatnak, azt mondják, hogy higgyek az Istenben, nézd a katolikus egyházra, nézd erre, nézd meg, mit csináltak, inkvizíció, meg világhatalom, stb. Ugye azért ez világos dolog, hogy automatikusan, azért mert itt van egy ilyen mondat, hogy azért, aki nem hallgat ránk, ugye az nem az Istentől van, ezt nekünk jó felelőssége olvasni. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek elmondjuk, hogy higgy az Úr Jézusban, mert különben elkározol, az, ha nem hisz nekünk, azonnal nem hallgat ránk, akkor elkározik. Ugye? Nem erről van szó. Hanem inkább egy másik oldalról van szó, hogy mi éljünk úgy, hogy amikor valakinek bizonyságot teszünk, akkor hallgathasson ránk, tehát hogy legyen hiteles, amit mondunk. Ugye rossz területen nagyon sok példát, jó példát tudunk arra mondani, tehát a világ területein, hogy mivel tudták az embereket meggyőzni, sokszor politikusok vagy vezetők, hogy álljanak egy eszme vagy valami mögé, amit ők képviselnek, úgy tudták elérni, hogy azt képviselték, amit tulajdonképpen szerettek volna az emberek, és azt nagyon hitelesen tudták képviselni. Nagyon hitelesen tudták elő, hitelesen is gyakorolták esetleg azt a dolgot. És az emberek mögéjük álltak. És így van ez ma is. Sokszor ugye látjuk, hogy a hitünket kérik, és nagyon vigyázzunk a hitünkre. Nagyon vigyázzunk arra, hogy a hit az egy vegyérték. A hit az olyan egy vegyérték, amit nem lehet több felé osztani. Vagy ideadom, vagy oda. Hogyha én nem az Úr Jézusnak adok hitelt, és nem abban hiszek rendületlen úgy, hogy bármit kínálnak, ami elvont tőle, abban nem hiszek. Ha a hitemet másfelé adom, akkor nem fogok tudni teljes élettel és teljes hittel az Úr Jézusra engedni és élni hitáltal. Ha valaki nem hisz nekünk, mondja itt az ige, hogy a nem hisz, annak azt mondja, hogy nem ismeri Istent, és nem Istentől van. Aki nem hallgat ránk, nem Istentől van. És ez nagyon fontos dolog ez is, hogy sajnos van nagyon sok olyan ember, akinek a választási lehetősége adott, hogy Isten kínálja neki a megoldást az életére, a megmentést, az új életet, de nem kell neki, elutasítja. Elutasítja, és itt is határozott az álláspontja az igének, mint több helyen a Bibliában, hogy személyes felelősség ez az emberek. Aki nem hallgat rá, aki nem hallgatja meg Istennek az öröm üzenetét úgy, hogy hisz benne, az tulajdonképpen már az ítélet alatt van, ahogy az ige mondja. Nem azért, mert Isten ítéli el, hanem az ő hitetlensége viszi a kározatba. Az ő hitetlensége, hogy nem akart hinni, nem hitt a megváltásban, a megmentésben, az üdvösség lehetőségében, mint az Úr Jézus kínál. Látszólag nagyon egyszerű dologról van szó, de a valóság is az, hogy az alaphelyzet, a döntéshelyzet az nagyon egyszerű. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mondja ugye Péter az egyik helyen, az egyik rákérdezőnek. Ennél egyszerűbb helyzet nincs, de ez nem csak azt jelenti, hogy elhiszem, amit mondanak, hanem azt, hogy rád az életem, ráállítom az életem az Úr Jézussal való kapcsolatra. Milyen jó lenne, hogy úgy élnénk, hogy akiknek mondjuk azok felé tiszta lenne a lelkiismeretünk. Hogy mi rendezett élettel, az Úr Jézusban bűnbocsánatot kapott élettel, nem bűntelen életről van itt szó, nem tökéletes életről, hanem az Úr Jézussal való kapcsolat, róla van szó, hogy folyamatosan kapcsolatban vagyunk vele, és ezért beszélünk róla. Azért beszélünk róla, mert az a fontos nekünk. Ugye mindenki tulajdonképpen, aki árul valamit, ugye arról beszél sokat, amit el akar adni. Igaz? El akar adni valaki egy terméket, akkor arról beszél akaratlanul is. Tegnap is volt olyan osztálytársam, aki magáról beszélve tulajdonképpen egy cégreklámot, vagy egy termékreklámot csinált. Nem is ő szándékosan, csak megszokta, hogy bármikor beszél, akkor mindig arról beszél, mert el akar adni. Ugyanígy lehetünk mi is az Úr Jézussal. Nem azért, mert el akarjuk adni, hanem azért, mert fontos a számukra. Fontos számunkra, hogy mi vele vagyunk kapcsolatban, és milyen jó lenne a másik is. Akinek tele van a szíve az Úr Jézussal, az Úr Jézus szeretetével, azt tud róla beszélni. Akinek nincsen, aki csak úgy, mint azért, mert hogy kell, mert hát jó, hát azért nem akarok a kározatba jutni, de azért, azért minden más is teljesen betölti a fejemet, a gondolataimat, a szívemet, más irányú érdeklődés. Ott nem tapasztalható ez. Ott nem lesz ez, hogy szinte kibújjon belőlünk az örömüzenet minden helyzetben, amikor lehetőség van rá, és nem tudunk bizonyságot tenni mások felé. Milyen jó lenne, hogyha mi is így tudnánk bizonyságot tenni, közösséget válni ebben is, egymással is, és örömmel tudnánk hirdetni az evangéliumot az embereknek, minden helyzetben, minden tekintetben. Talán még egy gondolatot visszatérve a legelejére, eszembe jutott a hittel kapcsolatban, egyszer egy evangelizáció vagy egy prédikációban hallottam azt, hogy erről a témáról beszélve azt mondta a prédikátor, hogy mi is találkozunk rengeteg emberrel, főleg Budapesten, aki kéreget, ugye? Aki valamit kér. Vagy fölhívnak bennünket rengetegszer, ugye mindenféle szervezetek, biztosítók, mit tudom én, kössünk velük üzletet, és gyakorlatilag ők is szeretnének valamit tőlünk. De ők csak néhány ezer forintunkat szedik el, hogyha ugye sikerül meggyőzni bennünket. És az volt ott a prédikátornak a mondani valója, hogy ezzel szemben a sátán az egész életünket akarja elvenni. Ezek az emberek néha átvernek bennünket, depaliznak, mert ugye elkérik a hitünket is, hogy ő milyen szerencsétlen, meg hogy ő neki mind a hat lábát levágták, meg én nem tudom, nincs sem miből élni, meg hogy kenyeret, ugye Tomi mondta éppen, hogy gyerekek kenyére kéregetnek itt. És lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem. Az ember elhiszi, vagy vesz valamit, ami használhatatlan, néhány ezer forintot bukik rajta az ember esetleg, vagy milyen valamennyi pénzt. De mennyivel nagyobb dolog az, amit itt olvasunk, hogy a sátán nem néhány ezer forintunkat akarja elvenni. Nem egyszerűen csak valamit el akar venni, amit pótolni lehet, vagy ami úgyse olyan nagy dolog talál, vagy nem halunk bele, hogy úgy mondjam. A sátán pont azt akarja, azt azért kérje hitünket, hogy megölhessen bennünket. Az életünket akarja. Óriási felelősség, óriási dolog. Minden, ami a Földön történik, az tulajdonképpen a földi körülmények között történik, az ahhoz képest, amit itt a sátánról arról olvasunk, hogy aki nem az Úr Jézus Krisztus hirdet, hanem más, az az életünket akarja. Nem kevesebb téte van ennek, ahogy mi, akik itt vagyunk, talán mindannyian tudjuk, hanem az életünk a tét. Az életünk, ami Isten szempontjában nagyon értékes. Annyira értékes, hogy az Úr Jézus az ő fiát adta értünk, és aki meghalt értünk a kereszten. Hogy komolyan vegyük ezt, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hogy nem kis dolog. Nem csak annyi, hogy valaki egy terméket ránk akar sózni. Itt az életünkről van szó. És éljünk így, hogy mindig az Úr Jézusnak adunk hitelt. Amen.